Frecvenze Fisorin. Ki kell ásni. Mindenképpen el kell égessük a szívét. Dünnyögte a pópa a szakállal alól, közben pedig fokhagyma cikket majszolt. Ott álltak a dombtetőn, az egész család, a fél falu, a szakadék szélén pedig a pópa imbolygott és köpkötte a fokhagyma héját. Valentin Vangelie szelleme minden éjjel visszajárt a fenyőerdőn keresztül a faluba. Csendben osont, benézett a kertek lécei között az udvarokba, fütyörészve kezet mosott a patak vizében, aztán átment a pallón és megállt a kapu előtt. Hagyta, hogy az őszi szél összeborzolja a csimbókos haját, nyújtózkodott, köpött egyet és belépett a kicsi kapun. Anna Vangelie a nyikorgásra szokott megébredni. Pontosabban az elején zavarta csak a koslatás az udvaron, ugyanis Valentin a házba nem ment be soha, csak az udvaron tetvet, helyretette a kint felejtett szerszámokat, aztán kiszórt néhány maré kukoricát a tyúkoknak, máskor répát aprított. Közben Anna az ablakot nézte, a kékes fényt, ami beszűrődött, és hallgatta, hogyan cincog az ajtórésen keresztül a szél. Meg kell keresnem Pavel atyát. A hideg goblenhez nyomta az arcát, és aludni próbált. A férjét 3 hete ütötte agyon egy fenyőfa. Szappan odabújt az anyja szoknyája mellé, amikor a kotró burrogva ásni kezdett. Sötétedésig emelte ki az agyagos földet a sírból, de semmi. Csak indák, gyökerek, vakon családok. Másnap, mivel a kotró karja nem ért mélyebbre, beállt a gödörbe 4 sírásó cigány. Egy hétig ástak, már olyan mélyen, hogy kötélen eresztették le nekik az ételt, és amikor lekiáltottak, a válaszig meg lehetett gyújtani egy átnedvesedett kárpáci cigarettát is. Semmit sem találtak, bár sercegést, szöszmötölést, susmogást ugyan hallottak éjszaka. Aztán nekilátott a kotró, és a szomszéd sírokat is ásni kezdte. 3 kerek hónapig hordták a motorinát a gépnek, burrogása már belevegyül Dumbravica életébe, és ez idő alatt pedig szinte lebontotta a domnak felét, amelyen a temető állott. De holtak nyomát sem találta. A kiforgatott agyagos földből azóta a cigányok 100-nál is több putrit építettek a falu határában. A parókián is építettek egy csűrt az agyagtéglákból, abban tartotta Pavel atya a disznókat, nyulakat és a befészkelt borz családot. Valentin kékes szelleme még 2 évig kóborolt a faluban, aztán egy délután a parókia padlásán, ahol a füstölt nyúlkolbászok száradtak, az egyik sarokban, a kacatok közt találta meg Pavel atya a holttestet. A család mellett a fél falu is betódult a templomba. Kivették Valentin kissé barnult, de teljesen szívformájú szívét. Kicsi volt, mint egy rókáé, és kékes füst szállt ki belőle, amikor Dumitru, a falu orvosa ketté vágta. Megfőzték, aztán cserefából tüzet raktak a kemencébe, és egy fémtálban elégették. A hamuból szappan is evett. Sokszor emlegette azt a kesernyés ízt, amit mindig saját életének az ízéhez hasonlított. Valentin szellemét többet nem látták. Ott hagyták a padláson. A nyúlkolbászon még évek múltán is érződött egy bosszantó fanyar íz. Nem sokáig maradt Szappan az anyjával és 8 testvérével a faluban. Áttelepedtek a Kárpátokon túlra, és Anna újra kezdte az életét. Amikor a Grundra költöztek, Szappan egy zaklatottnak tűnő, felkavaró nyelvet beszélt, ami nem csak a magyarok, de még a legvankújabb románok sem értették. Csupán néhány hét alatt tanult meg magyarul, és ezzel párhuzamosan focizni is. Magas, csontos alkatával a védelem közepében foglalt helyet, és nem volt olyan labda, amit ne tudott volna kifejelni. Amikor mosószappant főzött az anyja, és nyitva volt a konyhaablak, az egész Grundot betöltötte a főt, izomszövetek, mirigyek és nyirokcsomók édes kis szaga. Szappan ruháin mosás után napokig lehetett érezni, de ebből mi nem csináltunk problémát. Szappan anyja újra férhez ment. A passas grófi leszármazott volt, és házasságuk úgy hömpölygött, mint egy partjait lomhán súroló, nagy, szürke folyó. Aztán alkoholista lett, és egy év alatt elpatkolt cirrózisban. Betegsége alatt időnként lejött pizsamában a Grundra, helyet foglalt egy padon, és órákon keresztül nézte a hintázó gyerekeket. Miután kivitték a koporsót a lépcsőházból, Szappan odaoldalgott a padhoz, lassan, mint egy nagy beteg madár. Leült mellém, kék szemében sötét mélységet láttam. Amúgy sem szokott sokat beszélni, most pedig minden egyéb fölösleges volt. Minden szó, amit meg lehetett alkotni, meg lett alkotva. Nem voltak többé újszülött szavak. Ami még maradt talán, néhány járható ösvény a mondatok kusza szövevényében. Ezen indultunk el együtt Szappannal. Talán vele tudtam egyedül bármikor, bármiről beszélni. Sokszor adtam csak úgy oda a matchboxjaimat napokig, anélkül, hogy bármit is adott volna cserébe. Vagy megkaptam tőle a 86-os VB-s rágós papír gyűjteményéből az összes dupláját. 27-et. Teljesen ingyen. Ültünk a padon és magoztunk. Tőlem jobbra Szappan, balra pedig Kicsi. A bajuszos iparos, az ikrek apja kilépett a lépcsőházból, vállán egy ásóval, mint egy golyószóróval, és elindult balra. Határozottan fordult abba az irányba, felhagyva mindennel, amit jobbra láthatott volna. Kamilla néni fürdőruhában napozott a csatornafedők mellett. Elindult hát a poroló felé, és bőrcsukái nyikorogtak, amikor ráereszkedett visszeres lábaira. Megállt a poroló mellett, és diadalmasan beleállította a földbe az ásót. Feltűrte mindkét ingujját, beleköpött a tenyerébe, és ásni kezdett, hangosan csattogtatva az ásót. Csak néztük. Tudtuk, hogy garást fog építeni, és a focikapu a garázs helyén állt. De ez már minket nem érdekelt. A Grundon már csak átjártunk. Nem álltunk meg soha. Nem volt rá idő. Mentünk bentről kifele, mint a szerelem. Állok a pad előtt, és próbálgatom a szavakat. Nehéz. Mugura bácsi porol. Egyre rövidebbek ezért a szavak. Közel van a poroló, tehát gyorsan. Egyre kevesebb hab. Míg végre elfogy minden szóforgács. Amíg magukba fordulnak a képek, amíg végre nem is lesznek képek, eltűnnek, felfalják magukat. Szövet, szálló pöszmeköteg, ez marad. Mint Mugura bácsi szőnyege után. Köszöntem neki, nem ismert meg. 20 év után. Számba veszek egy fűszállat kis kalásszal a végén. Édes kés. Lerágom lassan a betűk szárait, elolvadnak a számban a sarkok. Csupa ó lesz minden. Így puttyogok, ha mondani akarok valamit, mint hal a fövényen, távol a hálótól, ám mégis partra vetetten. Cuppogok, mint egy rózsaszínű protézis. Egyedül a grundon. Legömböítem, majd újra tördelem, új szavakat kedvem szerint, hát ha sikerül ezt az új állapotot rögzítenem. Nem kifejező képesség, nem hosszú iszap mondatok, csupa kő, csupa csepp, kavics. Mint a grundon. Lassan újszülött mondatok lesznek. Kisded mondatok, új genetikai kóddal, predesztinálva egy egészséges életre, mentes minden dohos lélektől, a paradicsomi vérvonal vére, bárányszemű, kígyó lelkű mondatok. Összerakom őket, nem szavakból, nem betűkből, ezek már másképpen működnek. Ez itt már más skála, más emóciósztráda. Ezek vadonatúj mondatok, meleg, gőzölgő hússal, gyöngyház hártyamázzal. Nehéz belelépni, átjárni az új mondatokkal a régi repedések homályát. Csak darabosan. A grund darabokra esett szét. És a csapat is. Egy nagy, nyers hús cafatai. Így vagyunk mi. Kimentünk, kívül vagyunk. Kész. Szóval a darabok, a foci, a bunki, a pálya, ilyenek. Sok pöszmével megrakodva, itt vannak, lógnak rajta, mint a légyfogó. A homokozó volt a grund közepe, körülötte padokkal. A homokozóban soha nem láttam homokot. Megkövesedett száraz massza. A padokon soha nem voltak lécek. Földből kiálló betonlapok. Ez volt az oltár. A szenvedések színtere. Itt sütöttük az erdő alól lopott kukoricát, itt verekedtek a kutyák, itt sütötték a vinetát a lakók, itt szúrta át a talpam egy műanyagtraktor tengelye. A szopókás bácsi csengetett, így teltek a napok. A vakációk. Minden este csengetett, tolta a piros bicikliét és nyomta a csengőt. Édesek voltak a délutánok. A meccsek után hűvös és édes esték következtek. Zsíros kenyér és szopóka. Nyaltuk a gépes fagyit, ittuk a tekket, hordtuk flakonokban. Általában erdei gyümölcs ízű és lila volt. Curaçao. Háborgó ízű és kék, mint egy záportól ázó nyári délután. Ilyen volt az az idő. Meg őszillatú. Gurult benne a labda, rohantunk mögötte, felverte az avar csendjét, szálltak a levelek. Két jegenye törzs a kapu. Nincs felső léc, csak képzeletben, és a kapucs magasságától függ. Logikus. Ameddig fel tud ugrani.
Korrekt.
Fricike jó magasra tudott. Jó volt kapusnak lenni, érezni mindig a lövés dühét, érezni a csatár mérgét. Jó volt védeni, védelmezni a törzsek közét, avagy a kövek közt az aszfaltot, a képzeletbeli lécek által közrezárt teret. A meccs végén menni és venni egy pohár tekket. Zúg a gép, keceg, aztán zúdul ki belőle a lila zaft, az életvize. Aztán így agyagosodott, mint zsíros karé, szemünk körül az idő, közben ittuk a tekket, és lábujjaink között mócsing lett az okni. Álltunk háttal a kirakatnak, közben átrendezték a bábukat, nyögött a műanyag, és szép fémesen világító cégé lett a művirágokból.
20 év.
Néztük a poros szélvédőket, és szerettük az időt. Úsztunk benne, mint a kapu előtt, amikor ráfordulsz a kapusra, és lassított bokamozdulattal a képzeletbeli léc alá vágod, kissé súrolja, hogy felröppen róla a képzeletbeli pillangó. Mindig van ott valahol egy iskola. Valahol belebotlasz, utadba áll. Iskola. Sok osztály, gyermekszag és petróleum. Osztálytermek felcsapódó padokkal. A grund önmagában nem áll, csak az iskolával karöltve. Csak így lehet puszta, homokozó, megkövesedett massza. Az iskola udvara egy nagy sík. A focipálya fölött hideg szél vágja az arcom. A jegenyéket kivágták, csak a hegek maradtak a kerítés mellett. Néznek a gyerekek a szomszédos intézetből, szájuk a fagyos ablakra nyomják. Húsos és jó meleg a préselt sonka az acskóban. Finoman hozzá nyomulok. Előttem a tornaterem, balra az iskola homálya. Szögek, vonalak az opál fények mentén, dereng és sóhajt. A tornaterem mögött a hely. Soha nem mertem oda menni. Az izgalom most, 20 év után. A lábteniszpálya csak álca volt a helynek. Ott történtek a dolgok, nem a felszínen, ahol mi mozogtunk. Nem lehetett csak úgy tornaterem szagúan oda menni. Csak távolról figyelhetted, ahogy a lábteniszpálya melletti padon, a tornaterem mögött kékes fényben dumálnak és cigiznek a nagy csávók. Ott történtek a beavatások. Ahhoz pedig fel kellett mutatni valamit. Nem csak úgy, mint ma, hogy valaki alapból beavatott. Nekem nem sikerült. Most pedig ülök a padon, a lábteniszpálya mellett a zacskót zörgeti a szél. Megnőtt a fű, minden bizonnyal máshol történnek ma a beavatások. Vagy nincsenek. És aztán mindig van egy bunki. Sötét, hűvös, egy űr. Kérdem, mi az a bunki? Elröhögik magukat, egymásra néznek. Mondják el ennek a szarosnak? Aztán nem mondják el. Fél szavak között kotorászva találom meg a bunkit. Egy bunker a 10 emeletesek alatt. Néhány pincén kell átmenni, hogy a bunkiba érhessen valaki. De nem a bunki a cél, hogy átjuss a túloldalra, a pályájukra, ahhoz át kell menned a bunkin. A bunki egerek, penész, gyomorideg, faszverés. A bunki haladás. Sokáig gondolkodtam, hogy bemerjek-e menni a bunkiba. Valaki lenni. Amikor azok ellen játszottunk, én hiányoztam a pályáról. Ahhoz át kellett volna mennem a bunkin. Az már más osztály volt. Bajnokok ligája. Nem nekem való. Nézem a számozást, valahol itt kellett volna lennie a bunkinak. Most bemennék megnézni, de már nincs. Már nincs, aki megmutassa az utat. A bunki lehet, hogy már nincs is. Lehet, hogy kovászos uborkák szaga és kadarka puttyogása tölti be az izgalmas teret. A bunki ma már máshol van.
Azt hiszem, lemaradtam.
A Bajnokok Ligájához a kapu már valahol máshol van. És vagyunk mi, akik leírjuk ezt 20 év után, az ilyenek soha nem mernek átmenni a bunkin. Csak a grundra merészkedek időnként vissza, mint most is. Piszkálni a földet, piszkálni a bugyrokat, felkavarni az iszapot. Ülni a padon és magozni. Megnőtt a fű a grundon. Hullámzik, mint egy búzamező. A homokozó, a mászkáló, a két hinta és a pad. A tér a fémvázak között. Így egészen korrektül néz ki. Olyan, mint egy lakópark puha földje. Ordítottunk, mint a vadak, ha gól volt. Gyermekfalkák koptatták a kérges földet. Mi voltunk az egyik falka. Vagy 5 blokk, plusz még néhány velünk szimpatizáló idegen légiós. Egésznapos forró zsizsegés. Egy hidegvölgyi cigány kaszálja a füvet, mellette a legelésző kanca. Teljesen korrektül csinálja, egész délelőtt kaszál, megrakja a szekéraljat, aztán elhúz. Lehet rúgni az új labdát a helyén. Egy végtelen, hosszú nyári napot kell megtölteni, szinte teljesen focival. Nem egyszerű feladat. És egy szőnyegmosás a garázs előtt, a nap fénypontja. Folyik a habbe a kanális fedőn, a repedéseken, fröcsköljük egymást fürdőgatyában és súroljuk lábbal a perzsaszőnyeget. Aztán kitesszük száradni a mászkálóra. Aznak nem lehet mászkálni, mert egy szőnyeg szárad rajta. Totál tartalom, 0 pihenés. Kávé nélkül. Állok száraz, vörös szemekkel és vizelnem kell. Itt a pad mellett nem lehet. Bár a grund elnézné nekem. Kapkodom a fejem, hova mehetnék fel, kinek a budiába törhetnék be. Nincs senki, aki ismerne. Az ablakok mögött csupa idegen elem, a falak között agonizálok, hova mehetnék. Lerohanok a garázsok elé, de ott mossák a szőnyeget, ott nem lehet. Gyorsan a fűzfa mellé, de ott Karcsi bácsi szereli az autót, kerget az anyámba. Nincs más hely, csak hátul a szemüveges néni ablak alatt. Veszélyes, de nincs más választásom. Egy cigány ott is kaszál. Megállok a blokk sarkánál, ez a húzavona, már rángatózom a fájdalomtól, és akkor végre megmentő melegség önti el a combjaimat. Kész. A nedvesség felkúszik a hasamig. Hagyom. Fejemet kapkodom, hogy lát-e valaki. Teljesen mindegy. Behúgyoztam. 20 év. Hamarosan mindenki megzörgette szárnyait, úszóhártyáit, és bele a nagy kavargásba. Egy pillanat volt az egész, és a grundot átvették a kicsik, és ezt mi hűvösen tűrtük. Ez volt a tragédia, érted? Ültek a padon, és magoztak. Röhécseltek, közben megnyúltak csontjaik, és végtagjaikat lógatták a pad deszkái között. Fújt az új szél. De ez már minket nem érdekelt. Mi már nem vizeltünk be. A kávézó teraszán várt. Ugyanolyan vézna, mint régen. nem sokat beszél. Bólint, mint a predesztinált lenne? Persze. Halkan beszél, mint a suttogna. Remegnek a muskátlik mellettünk a szélben. Biológus a Maros völgyében. Madarakkal foglalkozik. Gólyákkal. Kisé megőszült a tarkója. Persze. Rendben. Szólj, amikor jöjjek.